tehát ugye a természetes nyelvű csatoló, ez azért eléggé egy merész név, hogy úgy mondjam. Ugye minden esetre megpróbálunk a természetes nyelvű szövegből minél tovább eljutni, hogy minél több információt tudjunk kiszedni belőle. Amire most főleg beszélni akarok, az amire most jelenleg fókuszálok a projekt során, az a lépés, és annak a lépésnek egy a hatékonyabbá tétele, ami az ontológia fogalmainak az azonosítása a szövegben, ami minden ilyen ontológia alapú szövegfeldolgozás egyik kulcs lépése. Ugye ez szerepelt a MEOS slide, akkor is látni lehetett, amikor már beazonosítottuk a szavakat, már a ragozástól mi mondjam, megfosztottuk őket, és utána valahogy valami fogalmi hálóra, ontológiára szeretnénk leképezni ezeket. És ugye erre a lépésre szükség van, akár hogyha keresést szeretnék valamennyivel úgymond szemantikusabbá tenni, vagy ilyen kategorizálni szeretnénk ontológiák alapján, vagy a szövegből valami logikai állításokat akarunk kinyerni, ami ugye a Szent Grál tulajdonképpen itt a szövegfeldolgozás terén, tehát hogy a természetes nyelvű mondatokból egy ontológia által megfogható precízen logikai reprezentációt tudjunk előállítani. Ugye a ragozott szóalapok szótörvezését, tehát a korábbi lépéseket, illetve a szavakra bontását egyáltalán a string szövegnek, azt megoldatnak tekintjük, konkrétan a projektben a szószabja, szótörvezőt használjuk. És akkor még továbbra is van egy nagyon komoly probléma, az az, hogy ugyanis az ontológiában szereplő fogalmak nem mindig úgy szerepelnek a szövegben, ahogy hívjuk őket. Ennek három esetét lehet megkülönböztetni, az egyik az utaló szavak, tehát amikor ugye az van, hogy ő, és itt valójában mondjuk Bélára hivatkozik a szöveg, ezt ugye a szintaktika jellemző feladata, hogy hát ha nem is oldja föl, mert az azért egy nehéz elvárás, de legalább mondjuk jelölteket állítson, hogy ez az előző mondatokban szereplő közül kikre utalhat. Tehát, ugye ez az, amit referenciális többértelműségnek szoktak hívni az irodalomban, én viszont ezt a referenciális többértelműséget szeretném kiterjeszteni a következő két kategóriára is. Az egyik, amikor egyszerűen egy szó helyett egy szinoníma van, tehát hogy a kutya helyett ebb szerepel. Ezt szinoníma szótárakkal, vagy valami ilyesmikkel szokták felismerni. És a harmadik eset az, amivel leginkább foglalkozunk. Ez a következő példa érzékeltetőleg egy jól. Feltettem a rizst főni, leültem tévézni, és nem vettem észre, hogy odaégett az étel. Itt ugye az étel szó az emberi olvasó számára nyilvánvaló, hogy a rizs. De ezt egy gépi elemzés során ugye erre semmi nem utal. Ugye az étel az nem utaló szó, nem szinonimája a rizsnek. Tehát ha valami elemzőt ráküldünk így, úgy, hogy tegyük, hogy van valamink, akkor ez ugye azt veszi észre, hogy két külön fogalom nem köti össze ezt a két szót egy fogalommal. És ez nem igazán vizsgált eset ez, úgyhogy ezt én neveztem el asszociatív referenciának, de jobb javaslatokat várok szeretettel.
Generikus.
Nem, mindjárt elmondom. A generikus, ez konkrétan generikus, de nem mindig az. Igen, ez egy jó észrevétel egyébként. Tehát, de ez az eset vizsgálata nagyon kevés helyen említik, pedig az emberi beszédben elég gyakori. Nem túl komoly korpuszon, de végeztem felméréseket. Újságcikkekben a mondatok 90%-ában szerepelt egy ilyenfajta referencia. Ugye az újságcikkekben hosszú, összetett mondatok szoktak szerepelni, és stílusi okok miatt nagyon kerülik a szóismétlés, tehát nem meglep, hogy ott nagyon sok az ilyen orvosi zárójelentésekben, hogy egy korábbi projekt volt, amit a Hia Gergővel együtt csináltam ott. Az, hogy vagy szinoníma, vagy ilyen asszociatív referencia a mondatok 40%-ában volt a vizsgált korpuszban. Tehát ez egy elég gyakori jelenség. És a leggyakoribb esete az az, hogy a referált fogalmat egy általánosabb kategória helyettesíti, tehát ezért ezekre az esetekre jogos az, hogy generikus referenciáról van szó. Ugye az előző példa is ez volt, hogy a rizs az egy étel. Egyelőre a projektsorán ezzel a jelenséggel foglalkozunk, de van más eset is. Tehát például van olyan eset is, amikor azt mondjuk, hogy két ember beszélget, a kövér Epik azt mondta. Itt ugye nem egy generikus relációra van szó, hanem egy jellemzőjével hivatkozunk. De egyelőre ezt az esetet félretesszük, és tényleg csak generikusakkal foglalkozunk. Maga az eljárás az, hogyha találunk egy szót, ami az ontológiában szerepel, akkor nem rögtön azt mondjuk, hogy ez a szó ez azt arra referál, hanem generáljuk az alatta levő fogalmakat, mint jelöltek halmazát, szövegkörnyezet alapján próbáljuk meg eldönteni, hogy a lehetséges jelöltek közül melyik az, amit valójában szó van. És mi pedig úgy, hogy másnap ugye az ontológiában nem csak a generikus relációk vannak, hanem mindenféle egyéb relációk, és azok mentén megpróbáljuk megbecsülni, hogy milyen távol van egymástól a fogalom. Tehát egy konkrét példa az, orvosi zárójelentés, a hallócsont ép, nyálkahártya egészséges. Most nyálkahártya az egy fogalom, sok, tehát több esete van, különféle nyálkahártyák, az egyik a dobüregi nyálkahártya, ami ugye generálódik jelöltként, és mivel a hallócsont és a dobüregi nyálkahártya eléggé, hogy mondjam, közel van egymáshoz az ontológiában, mind a kettő mondjuk located in relációban van a dobüreggel, tegyük föl, hogy ezt így modellezték az ontológia készítői, akkor kiderül, hogy a nyálkahártya és a különféle nyálkahártyák közül a dobüregi nyálkahártya a legesélyesebb jelölt, és akkor a eljárás az beazonosítja, hogy ez a nyálkahártya itt a dobüregi nyálkahártyára utal, tehát az ontológiában egy másik fogalmat fog megjelölni nekünk. Tehát ez lenne az eljárásnak a lényege. Például ugye itt a alkalmazási partnernek fölmerült az MT, és a híradatbázisában különféle demo alkalmazásokat tervezünk, hírek kategorizálását, témakörökre, illetve egy ilyen szemantikusabb keresést, ezt így hívom, mert legyünk voltosak. Például egyik legelső kultúra témaköréről volt szó, és adtak nekik egy híradatbázis, és egyik legelső hír, ez rögtön egy nagyon jó példája volt a problémának, ez a meghalt számból Jimmy, és szerepel benne Katona István főorvos, és utána a következő mondatokban számból Jimmyre úgy hivatkoznak, hogy előadó művész és énekes és ilyesmi. Tehát ha, hogy mondjam, ezekre a referenciákra nem figyelünk, akkor a kereső azt fogja mondani, hogy a szövegben egyszer szerepel számból Jimmy, és egyszer szerepel Katona István, ugyanannyira tartja relevánsnak őket a cikk szempontjából. Illetve, hogy egy Google keresést adunk, akkor erre a cikkre azt mondja, hogy ebbe egyszer szerepel számból Jimmy. Vagy nem tudom persze, hogy Google fontosan mennyire, hogy működik, hogy valamilyen egyszerű szövegillesztős keresést adunk, ami még esetleg használ és szótövezést, akkor is azt fogja mondani, hogy ebben egyszer szerepel. Ellenben, ha az általunk most kifejlesztés alatt levő eljárást használjuk, akkor beazonosítjuk, hogy az előadó művész és az énekes egy Zambó Jimmyre hivatkozik, és akkor rögtön ugye a súlyozása háromszorosára nő, és reményeink szerint ez nagyságrendben kell hatékonyabb keresés fog lehetővé tenni, illetve kategorizálás. Tehát ez egy alkalmazás, és természetesen, mint mondtam, hogyha a szövegből logikai állítások kinyeréséhez valahogy is hozzá akarunk fogni, akkor nagyon fontos, hogyha tényleg ilyen gyakoriak ezek a referenciák, hogy akkor ezeket lekezeljük. Ugye, főleg, ha mondjuk újságcikkekről van szó, ami sok projekt esetén fölmerül egy hírelemzés. Tehát ez lenne maga az eljárás. És még annyit szeretnék megjegyezni, hogy mondtad, hogy ez egy ontológia készítésnél is egy új szempontot vett föl. Ugye a korai ilyen ad hoc, a tudásmérnök introspekcióval elmélyedt magába is megpróbálta lemodellezni a világot. Ugye most újabb lépésként megjelent az ontoklin, ami egy elég komoly elméleti lapokon nyugvó módszertan, és ugye nagyon jó iniciatívának tartom, bár megjegyzem, hogy egyelőre még csak Arisztotelészig jutottak a tudásmérnökök, pedig még van itt pár ezer éve egy irodalom, ugye, amire Budit beszél. De egy másik szempont, úgy szintén az ontológia készítésnél, hogy nem egy ilyen elméleti módszertannal akarunk ellenőrizni, hanem behozzuk azt, ami ugye a természettudományokra egy jellemző dolog, hogy úgy mondjam, a kísérleti visszacsatolás ellenőrzés. Nem értem, mondtam előbb is, hogy én annak a megközelítésnek a híve vagyok, hogy az ontológia a nyelvet modellezzék, de ha nem is ez az egyetlen megközelítés, ez egy fontos megközelítés, és ha a nyelvet akarjuk leírni az ontológiánkkal, akkor ilyen alkalmazások során visszacsatolásokat kapunk, hogy valóban tényleg jól sikerült-e. Ha azt veszük észre, hogy a magyar nyelven mondjuk nagyon könnyedén lehet a kutyát a étel szóval helyettesíteni, vagy mondjuk a koreai nyelvben, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy az ontológiában célszerű a kutyát mégiscsak valahogy az étel alá besorolni, hogyha ennyiszer lehet használni ezt a referenciát. Ez most nyilván egy banális példa, de arra szeretném fölni a figyelmet, hogy egy ilyen alkalmazás egyben egy ilyen ellenőrző módszertant is jelenthet az ontológia készítéshez. utóbbi. Tehát, azt elfelejtettem mondani, hogy nyilván ez a módszer annyira jó, amennyire az ontológia, ami benne van. Ezért is várjuk, hogy a MEO vagy valami más hasonló projektből minél hamarabb egy jó magyar ontológia jöjjön. Mi a projekt keretében ugye nincs arra erőforrásunk, hogy egy komoly top level ontológiát csináljunk. Úgy gondoltuk, hogy a kultúra témakörének is egyes részeit megpróbáljuk lemodellezni, hogy legalább tudjuk futtatni. És az tényleg úgy néz ki, hogy megszerkesztjük a ontológiát, ezt alapvetően tehát ilyen tudásmérnököket, az ontopri módszertant is figyelembe veszük, illetve a majd szinteni tapasztalatainkat is, és akkor ezek után automatikusan az MTI adatbázisát használva a konkrét egyeneket, tehát Zambó Jimmy-ről már MTI-nek van egy ilyen adatbázisa, hogy ki kicsoda, azt automatizálva szeretnénk bekötni. Tehát a példányokat automatizálva akarjuk bekötni az ontológiához, és akkor remélhetőleg így már lesz egy elég komoly tudás alapunk, hogy már futathassunk komolyan ilyen kereséseket. Vagy. Úgy gondolom, hogy ez először is az Arisztotelészt az ontopri módszertan kapcsán említettem, és ott is azt mondtam, hogy és végig azt próbálom kifejezni, hogy az informatikusoknak, tudásmérnököknek többet kéne figyelnie más disziplinákra, akár a filozófiára, mi egymásra. Tehát ebben egyetértünk. Konkrétan ezekről, akit ön említett, nem volt tudomásom, utána nézek, de én azt mondanám, hogy szótárral megoldani valamit, ez egy nagyon nagy komoly munkának tűnik ahhoz képest, hogyha amúgy is készítünk ontológiát, és akkor itt, hogy mondjam, az ontológia struktúrájában adódnak ezek a következtetések.
Az ontológia, annak a gerince, egy generikus hierarchián alapuló struktúra, amely szótár, és amelyet minden tezaurusz tartalmaz. A tezaurusz ezen kívül pedig tartalmazza ezeket az asszociatív referenciákat, azaz a többi relációs típusok szerinti értelmi összefüggéseket. Tehát az ontológia is ugyanúgy egy szótár tartalmaz.
Ha így érti, akkor egyetértek. Ha a szótárat így értjük, hogy az ontológia is belefér, akkor igen.
Az ontológia az egy összetett valami, ami egy elsőrendű leíró logikai struktúrával is rendelkezik. Az ontológia nem egy generikus struktúra, az csak része az ontológia.
Tisztában vagyok vele.
Tulajdonképpen az eladás gondolatmentét nem érinti, de azért én megjegyzem azt, hogy amikor azt mondtátok, hogy a relevanciát fogjátok így ezzel növelni, és ezt egy képzelt Google relevancia képzés vagy kezeléshez hasonlítottátok, akkor szerintem ez az egy mozzanat, ez nem helytálló. A relevancia az egészen más jelenség. A mérnökök eddig pont a Google előtt, a Google-i követték el azt a hibát, hogy a relevanciát azt valamilyen statisztikai érték nélküli mozzanatban keresték. Google volt az első, amelyik észrevette azt, hogy a relevanciában mindig van egy értékelő mozzanat, tehát egy szubjektív mozzanat, és talált erre egy módszert, hogy lehet szubjektivitást kinyerni. Ebben nincs szubjektivitás, csak azt akarom mondani. Tehát valamit növelni fogsz ezzel, tehát valahogy a szemantikai képességét növeld a rendszernek, csak speciál pont nem a relevanciáján. Tehát az szerintem egészen más jelenség. Amitől a projekt célja szerintem nem változik, meg az eredmények sem változnak. Csak ezt akartam jelezni, hogy a relevancia fogalmát én máshol keresném.
Csak egy rövid kérdésem van a szinoníma kapcsán, ott be nekem, hogy szinoníma szótárakat említettek a szövegelemzés hatékonyságának növelésére. Hogyan lehet kezelni a, nem tudom, mi most van a szó, ami a fordítottja a
homonima?
Amikor ugyanaz a fogalom teljesen más jelentéssel.
Nos, ezt nem említettem, de ez az algoritmus, ez egyben, tehát ez az eljárás nagyon jó egyben, az pontosan ilyen a több értelmiségek feloldására. másik szövegben talán szerepelt is az, hogy például, ha az a szó jön, hogy kulmináció, az a csúcspont, azt ugye használjuk elég eltérő jelenségekre, és vagy akármi több értelmű szó, akkor ugye még a kontextus alapján, akkor az ontológiában az rögtön két jelöltet találunk, ugyanis fölveszük őket jelöltnek, és egyszerűen a kontextus alapján, ha mondjuk csillagászati kifejezések szerepeltek közte, akkor arra a következtetésre fogunk jutni, hogy a kulmináció az most a csillag látszólagos mozgásának a csúcspontját jelenti. Tehát pontosan a kontextus alapján. És ez azért is fontos észrevétel egyébként, mert igazándiból a tekintve, hogy a tudomány területek általában kölcsönöznek egymástól szavakat, szinte minden ilyen kult szó, homonim szó egyben. Tehát gondoljunk arra, hogy az áram is folyik, meg a Duna is folyik, ugye? Úgy is jött létre ez az új kifejezés. Tehát ez egy nagyon gyakori jelenség, és pontosan a szöveg környezet alapján az ontológiában, vagy tezaurusban, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, legyen relációk mentén, ezt így majd meg lehet próbálni le, úgy a keresztül, hogy ez most melyik és a többi jelölt közül.
Gergőtől szeretném kérdezni, hogy a modellek összehasonlítását mennyire kell most komolyan venni, mert ez nekem egy, most nem gyakorlatilag, de elméleti egy probléma, csak azonos szerkezetű két modellben, mondjuk két ontológia, amelynek vannak közös fogalmai, vannak nem, de az teljesen biztos, hogy a elnevezés más, a szerkezete kicsit más relációkat használnak, stb. Hogy ebben mennyire mélyedtetek be.
Igen, tehát alapvetően itt mi az UMM modellnek összehasonlításával foglalkoztunk.
A probléma ugyanez.
Igen.
Osztálynevek, stb.
Így van, tehát kétféle információt veszünk figyelembe az összehasonlítás során. Egyik az a strukturális információ. Ilyen kell gondolni, hogy milyen típusú és hányat érünk nagy osztálynak. Egy osztályból hány statikus asszociáció megy ki, stb. Melyek a kulcsok. Tehát nagyon gyanús az, hogy ha egy osztályban, meg egy másik osztályban ugyanolyan jellegű kulcsok vannak. Továbbá tervez. És akkor ezen kívül figyelme vettük még a lexikai dolgokat. Tehát például az, hogy név vagy vezeték név, az mennyire van közel ez a két szó. És amit még tervezünk, és ami segíthet, de ez jelenleg nincsen meg, az, hogy bizonyos statisztikákat is figyelme tudunk lenni a hasonlóságvizsgálatnál. Az kiderülhet egy tényleges adatelemzés során, hogy bizonyos adatok, bizonyos attribútunk például majdnem teljesen egyedi. Egy másik osztályban egy attribútum szintén majdnem teljesen egyedi. Ez valami fajta, ha tudjuk azt, hogy amúgy közeli dolgokról van szó, akkor ez rámutatod arra, hogy valószínűleg a két különböző modellben ez a két dolog függ össze valamilyen szóval. Ami a jellegi működésre gondolni kell a komparátor kapcsán, az, hogy azt tudja mondani egy komparátor például a két osztály esetén, hogy amennyiben a kulcsok között fennáll valamilyen jellegű függvény, abban az esetben a többi attribútum között is fennáll valami csoda. Mint a példánk olyanok voltak, hogy amennyiben az egyik osztályban lévő név és a másik osztályban lévő vezetékén és keresztény között van valamilyen viszony, akkor a fizetések megegyeznek. És akkor jön a tudásmérnök, aki azt mondja, hogy szerintem ez a viszony a konkatenáció, amint ez berber, aki akkor már egy másik dolog fölébredhet, tájat arra, hogy jó, de akkor meg az a baj, hogy valami lökvérrendmondás következik a fizetések ekvalenciájából, de valami ilyesmi lehet gondolni, hogy valami tippel, és akkor egy félig automatikus módszer a tudásmérnök bejön a képbe, és próbálja javítani ezt a tippet, akkor elhitetni ezt.
A másik kérdésem, hogy ami ebbe elkészül, annak mennyire ez nyilvános? Van-e most egy honlapja, ami meg lehet nézni a nyilvánosságokat?
Van egy honlap, amin egy minta tudásbázis lehet böngészni és azon kérdéseket futtatni. Az, hogy a projekt eredményére mennyire lesznek nyilvánosak, azt már nem nagyon biztos, hogy csak Péterre nézünk.
Biztos, hogy lesznek nyilvános eredmények is, én sem tudom, hogy pontosan, de mindenképpen azt szeretnék, hogy minél többen használnak a rendszer, ami kb. Egy év múlva
még egy rövid kérdés, ez a kontextus elemzés, ez hozzáadja a kíváncsiságomat továbbra is. Ezt a Zambó Jimmy esetet, ha megnézzük, egy hírelemzést, tehát ha jól értettem, arról van szó, hogy van egy kész ontológiát, egy tudásontológiát, hogy a Zambó Jimmy énekes, az énekes meg a Rodon művész, akkor a hírben ezek a szavakból következhetően lehet, hogy a számból, hogy úgy tulajdonképpen három szavon
súlyozó vannak, és szövegközelség is szerepel ebben, bár a pontos súlyozás majd, még ha lesz egy futó prototípusunk, egy használt ontológiával, akkor fogjuk elvégezni, de eddig is szerepelt egy ilyen, amit is mondasz, hogy a távolabbinak csökken a relevanciája.
Még ezt is szólt legyek ehhez, hogy azért ennek is van a korlátai, mert nagyon jó ez a példa, szerepel benne fegyver, katona, honvéd. Ugye, és ez a rendezésből éppen úgy érdekes. És ha tovább megyünk a rendezésből, és felüljük a rendszer, akkor nyilván a katonák meg a fegyvert, meg a honvéd, akkor az egyszer fél a
kormány. Én pont erre utalva kérdezném azt, hogy ez nem akkor működik jól, és kérdezem, hogy van-e már mondatelemzőt. Mert akkor tudod a kontextuson belül is megállapítani, hogy most akkor az, hogy meghalt, az kire vonatkozik. Mert meghaltott volna a főorvos is, a katona.
Egyelőre nem, nincs mondatelemzőnk, és egyelőre nem is szándékozunk. Tehát nyilván az mindenképpen kellene ahhoz, hogy kinyerhessünk a szövegből logikai állításokat, ami majd egy ilyen hosszabb távú. De azért nem véletlenül mondtam, hogy egy kicsit utopisztikus célkitűzés most jelenleg mindenképp. A előző felvetésre viszont el tudom mondani, hogy arra viszont már van egy egészen jó futó ilyen algoritmusunk, hogy a több szóból álló egy fogalmakat fölismerjük. Tehát a honvéd kórházat, azt föl fogjuk ismerni, és nem fogjuk honvédnak elemezni. És a katona Józsefet sem fogjuk katonának elemezni. A jelenlegi infrastruktúrával az, hogy a beszédnyelvű szövegből most tényleg állításokat nyerjünk ki, azt egy eléggé távoli dolognak tartunk. Tehát még nem gondolkoztam ezen, hogy ha már van valami ilyesmi, akkor majd hogyan fogjuk tudni, mennyire lehet majd hogyan korrigálni a hibáit. Tehát ez tényleg egy nagyon nehéz feladat. Bizonyos szempontból lehet, hogy de azt se felejtsük, hogy az fontos megjegyezni, hogy az ember sem mindig érti meg. Tehát például pont a utalószavakkal történő referenciánál nagyon sok olyan példát szoktak a nyelvészek felhozni, ahol az emberi olvasó se tudja feloldani a több értelmiséget. Tehát ezt is vegyük figyelembe.